Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A szerkesztő műsorvezetőt Harcos Krisztinát hallják. Adásunk tartalmából. Folytatódik az Egri vár felújítása. Tisztelet az elődöknek címmel négy fejezetből álló könyvet ismerhetnek meg az olvasók. Elindult a versenyképes járások program. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Hosszú idő után folytatódik az Egri vár állagmegóvása és felújítása, amelyhez a Lázár János tavaly novemberi látogatásakor született megállapodás értelmében 1 milliárd forintot biztosít az Építési és Közlekedési Minisztérium. Így egy új 10 éves együttműködési megállapodást köt az Egri vár fejlesztésére a város és a magyar kormány. Mindezek eredményeképpen elkezdődhet a jelenleg a látogatók elől lezárt Tömlöc bástya, a Dézsma pince megsüllyedt szellőzőjének megerősítése, valamint befejeződhet a 2021-ben támfalomlást szenvedett Szép bástya teljes körű helyreállítása. A felújításról Wagner Ákost Eger polgármesterét hallják.
Mi a kiindulási alapunk ennél a várfejlesztésnél? Ugye mindenki tudja, hogy a Modern Városok programjában tovább ment volna a várfejlesztés az elmúlt években. A Modern Városok programban lett volna a várnak egy tovább fejlesztés, ami ugye a forrásvesztés, egy 11 milliárdos forrásvesztés miatt elmaradt. Ebből viszont következett az, hogy a várnak a fel nem újított részén keletkeztek olyan pótlólagos beruházási igények, amelyek az állag megóvását hivatottak javítani, és ugye maga a Heves Vármegyei Kormányhivatalnak az építésügye és örökségvédelmi főosztálya, és annak építési osztálya, majd a sajtóanyagban benne lesz a pontos név, ő gyakorlatilag folyamatosan monitoringozza a műemlékeket, így a nemzeti emlékhelyünket, a magyarság tudatunk részét, a Egri várat is, és a fenntartó önkormányzatot kötelezte bizonyos részeknek, bizonyos várrészeknek a pótlólagos felújítására, ez a Tömlöc bástya és a Dézsma pince. Ez gyakorlatilag október 1-én, mikor beléptünk a hivatalba, akkor kaptunk meg a kormányhivataltól ezt a hatósági kötelezést a pótlólagos felújításra. Ez körülbelül a kollégák megbecsülték a nagyságrendjét, ez egy olyan 400-450 millió forintos beruházást igényelt volna. Ezt ugye jelen 2024-ben semmiképpen, de a 2025-ös költségvetésből sem Eger megyejogú város önkormányzata nem tudta volna megvalósítani, hiszen ezt a működési forrásból vette volna el, tehát még tovább nehezítve a 2025-ös költségvetési helyzetet. Ezért, mikor 2024. november 7-én miniszter úr hozzánk látogatott, az egyik téma az Egri vár fejlesztése volt, ebből a megközelítésből, hogy Eger megyejogú város számára túl nagy terhet ró a várnak az elmaradott fejlesztésének a pótlása. Ezért miniszter úr ekkor ajánlott nekünk egy 10 éves fejlesztési ütemet, amelynek az első lépcsője az volt, hogy már 2024-re biztosítja nekünk ezt az bizonyos 1 milliárdos forrást. Ugye november 7-én volt a megállapodás szóban. Ennek a kidolgozása írásban úgy alakult, hogy december 16-án írtuk alá a támogatói okiratot, és maga az a 1 milliárdos forintos forrás december 19-én, ha becsukja a szemét mindenki, az egy csütörtöki nap volt a karácsonyi hét előtt, csütörtökön érkezett meg a város számlájára úgy, hogy pénteken még dolgozott a hivatal, hétfőtől igazgatási szünet volt januárig, tehát ez a 24 évre való felhasználása lehetetlen volt. Ezért a gazdasági iroda teljesen felelősen azt a döntést hozta, vagy azt a döntést hoztuk, amit a közgyűlés meg is erősített januárban, hogy ennek a forrásnak közel a felét államkötvénybe elhelyezzük és dolgoztatjuk, és az ebből bejövő plusz forrásokat is majd szintén a várnak a fejlesztésére fogjuk fordítani a 2025-ös esztendőben.
Köszönöm. Hamarosan egy 4 fejezetből álló könyvet ismerhetnek meg az olvasók, Tisztelet az elődöknek címmel. Az írásokat a több mint 550 évből a gyöngyösi alsóvárosi ferences plébánia káplánja készítette el, a Jászok, a Ferencesek és Mátyás király kapcsolatáról. A részletekről Varga Kamil, ferences káplánt hallják.
Igazából a 4-es számnak önmagában nincs jelentősége, hanem annak, hogy több mint 550 évvel ezelőtt fixen letelepedtek a ferencesek Jászberényben, Mátyás király és Igari Fábián tartományfőnök kértek engedélyt a pápától, hogy a kolostort és a templomot elfoglalhassák. Ebből a több mint 550 évből egy néhány tanulmányt készítettem, amelyek úgy, ha nem is az egész kort ölelik föl, de hát mégis megemlékeznek arról, hogy milyen jól megvoltak együtt a Jászok meg a ferencesek. Ez különösen az én életemben igaz, hiszen én mind a két kategóriába beletartozom, Jász is vagyok, meg ferences is. Az újságíró iskolában mondták, hogy a témák mindig az utcán hevernek. És Mátyás királyról esett szó a televízióban is, rádióban is, talán még az írott sajtóban is, és akkor gondoltam, hogy egy fejezetet én is hozzáteszek ehhez, Mátyás király hitének alakulásáról, biztos sokkal kevesebben emlékeztek meg, így aztán gondoltam, hogy majd én ezt a kérdést megvizsgálom, kiegészítve azzal, hogy a vallásosságán belül a ferencesekhez hogyan kötődött. Hát mivel ezek a levéltári anyagok zömmel latinul íródtak, én pedig magyarul is nehezen tudok, nem hogy latinul, így kénytelen voltam a forráskiadványokat felhasználni. Elődeim, nagy tudású történészek lefordították vagy kiadták nyomtatva Mátyás királynak a levelezését, főleg ezeket használtam fel. Életrajzi adatokban elszórtan néhány helyen szerepel egy-két dolog, és ezeket próbáltam úgy jól összegyűjteni. Ő egy ember volt. Voltak hibái, jó tulajdonságai. Talán a történelem folyamán kicsit idealizáljuk az ő életét, politikáját, minden egyéb dolgot, de hát ő is mégiscsak egy teljes egészében egy ember volt, hibáival, nehézségeivel és jó tulajdonságaival együtt, hiszen Mátyásról általában az ő pozitív dolgait emlegetjük föl, különösen az, hogy 1490 után sok nehézség, szomorúság, bánat, főleg aztán Mohácsi vész következett az országra, ami egy teljes tragédiai és csőd volt. Tehát ő egy igazi ember volt, korának embere, amit tudott, megtett.
Február közepéig mindenki megkapja a tavalyi jövedelme, illetve az önkéntes pénztári, nyugdíj előtakarékossági és nyugdíjbiztosítási befizetései után a munkáltatói, kifizetői és pénztári igazolásokat. Ezek alapján ellenőrizhető a SZJA bevallási tervezet és benne a pénztárakba befizetett összegek után járó adóvisszatérítés összege. Az igazolásokat nem kell beküldeni a NAV-hoz, de az elévülési idő végéig meg kell őrizni. A részletekről az adóhatóság Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
A munkáltató kifizetők úgynevezett összesített igazolást állítanak ki február közepéig a dolgozóiknak a tavalyi kifizetésekről, juttatásokról. Ez a 24 M30-as igazolás. Továbbá, ha volt ilyen, a kedvezményre és rendelkezésre jogosító összegekről is igazolást állítanak ki a kifizetők. A bevallási kötelezettség teljesítése legegyszerűbben a NAV SZJA bevallási tervezetével történhet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az idén is elkészíti több millió ember részére a rendelkezésre álló adatokból a személyjövedelem adó bevallási tervezetet. Így készül SZJA tervezet a magánszemélyeken kívül az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is. Esetükben azonban a tervezet beküldése előtt azt ki kell egészíteni a tavaly megszerzett jövedelmek adataival. Aki rendelkezik ügyfélkapó plusz regisztrációval vagy DAP azonosítással, március 15-től hozzáférhet a saját bevallási tervezetéhez az SZJA oldalon. Aki eddig még nem regisztrált, érdemes az ügyfélkapu pluszra vagy a DAP alkalmazásra regisztrálni, azért is, mert ezáltal lehetővé válik, és elérhetővé válik többek között a NAV egyik legnépszerűbb alkalmazása is, az ESZIA. Az érintettek ilyen módon gyorsan, egyszerűen, papírmentesen, akár mobiltelefonról is ellenőrizhetik, és szükség esetén módosíthatják, kiegészíthetik az ESZIA bevallási tervezetüket, és majd be is küldhetik a bevallásukat ezen a felületen keresztül.
Elindult a versenyképes járások program. A részletekről Tamás Barnabást, Putnok polgármesterét hallják.
Az új minisztérium, ami egy éve a gazdánk lett, ez pedig lenne a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium, a Navracsics miniszter úr vezetésével egy országos rendezvényt szervezett ide Ózra, ahol a versenyképes járásoknak a megalakulásáról, valamint ezeknek a felállásáról volt szó, és természetesen arról, hogy hogyan tovább. Itt az Zalaegerszegtől kezdve Tata több város is bemutatkozott, akik már régebben járási központok, jobb mondva nagyobb települések, hogy hogyan kell ezt csinálni. Mind a 26 járási településünk egy hangon van, és mindenki azt szeretné, hogyha jól működnének ezek, és most ugye főépítést kell a járások élére, jobban a városnak itt fogadnia, úgyhogy most mind a 26 település itt Putnokot bízta meg ennek a megszervezésével, lesz majd egy társulásülés, ahol elfogadjuk, vagy meghallgatjuk a főépítést. Mindenki pályázhat külön-külön is, de éppen azért kell a főépítésznek az alkalmazása, mert ezentúl pályázatot csak úgy lehet benyújtani, azt a főépítész jóvá hagyja, valamint a tervtanács javasolni fogja. Valamikor az év közepétől itt pályázatok lesznek kiírva, éppen úgy a top pluszos pályázatok, valamint a vállalkozásokra is. Én szerintem várható, hogy az év közepétől már töménytelen mennyiségű pályázat lesz kiírva.
Híreink végén az időjárásról. Az ország legnagyobb részén kiderül az ég, főként nyugaton maradhatnak felhősebb tájak. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél legfeljebb a keleti harmadában élénkülhet meg, egyébként gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában mínusz 11 és mínusz 5 fok között alakul, de a szélvédett derült fagyzugos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb, még a tartósan felhős nyugati délnyugati tájakon pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. február 16-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Adásunk tartalma. Értékeljük az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vallásturisztikai szakirányú továbbképzését. Átadták a Pro Agria 2024. évi gazdasági szakmai díjakat és egy posztumusz díszpolgári címet Egerben, amikor a város nagyadózóit köszöntötték. Bemutatjuk az Egy csepp Tiszató csokoládé manufaktúrát. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Vallásturisztikai szakirányú képzés indult az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a 2024-25-ös tanévben. A két fél éves levelező tagozaton elérhető szakirányú továbbképzésről Domjánné dr. Nizsalovszky Ritával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem habilitált docensével, a turizmus tanszék vezetőjével beszélgetünk. Mi indokolta, előzte meg ennek a képzésnek az elindítását?
Az elmúlt években, mint ahogy már a hallgatók is tapasztalhatták, érzékelhették akár a saját környezetükből is, nagyon sok vallásturisztikai attrakció, vagy hogyha magyarul szeretnénk kifejezni, látványosság újult meg. Minden vallásnak, minden felekezetnek számos műemléke újult meg, vagy esetleg lett újjáépítve, vagy nyert olyan funkciót, aminek a segítségével be lehetett vonni ezeket az attrakciókat a turisztikai vérkeringésbe. És igazából ott állunk, hogy van nagyon sok szép felújított értékünk, amik potenciálisan turisztikai látványosságok. Ezeket kell úgy megtöltenünk még tartalommal, és mondjuk azt, hogy termékké formálnunk, amiknek a segítségével ezeket az értékeket meg tudjuk mutatni a nagy közönségnek is. Tehát idegen szóval élve turisztikai termékékkel ezeket az értékeket formálni. Ehhez az szükséges, hogy olyan szakemberek irányításával történjen meg ezeknek a felújított műemlékeknek a terméké formálása, akik egyben a hitet tudják hitelesen képviselni, ugyanakkor a turisztikai szakmának a professzionalitását is. Tehát mindazokat az eszközöket be tudják vonni a terméknek a fejlesztésébe, és aztán utána a marketing tevékenységbe, aminek a segítségével a fogyasztók, azaz mi, ezeket a termékeket meg tudják ismerni, és fogyasztani tudják, vagyis méltó módon meg tudják ezeket látogatni, ezeket a helyeket. Mivel ugye szakirányú továbbképzésről van szó, ezért BA diploma szükséges hozzá, tehát alapképzésből. Általában véve elmondható, hogy nagyon tágra nyitottuk a kaput a bemeneti részen, tehát gyakorlatilag szinte minden tudományterülethez kapcsolódó alapvégzettséget vagy BA-s diplomát elfogadunk.
Az Egri Főegyházmegyének milyen sajátosságai vannak vallásturisztikai szempontból?
Két oldalról közelíthetjük meg ezt a kérdést. Egyrészt megközelíthetjük úgy, hogy Egri Főegyházmegye, mint egy katolikus főegyházmegye az ország területén, vagy pedig a főegyházmegyék, mint területi egységet nézzük meg. Hogyha az elsőbbit nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy a katolikus valláshoz kapcsolódó értékeknek nagyon széles tárháza található meg itt, hiszen az épített örökség, a tárgyi örökség, ugye a múzeumok szempontjából nagyon sok szerzetes rend élt a Főegyház megyének a területén. A hozzájuk kapcsolódó épített tárgyi örökség, szellemi örökség, a hozzájuk kapcsolódó tematikus utakba rendezett örökségelemek is nagyon fontosak. Hogyha az Egri Főegyház megyék, mint területi egységet nézzük meg, akkor szintén egy nagyon nagyfokú színességet tapasztalhatunk meg, hiszen az Egri Főegyház megye területén nem csak a katolikus vallás van jelen, hanem számos más vallásnak is ez egy fontos térbeli megjelenése. Hogy ne menjünk olyan nagyon-nagyon messze, Tokajhegy alján a zsidó valláshoz kapcsolódó értékek jelennek meg a csodarabbik útjának a segítségével, ortodox értékek, vallásturisztikai értékek Miskolcon, vagy akár Sajó Pál falán a Könnyező Szűz Mária ikont említve. De vannak evangélikus értékek, csak egy példát Kossuth Lajos keresztelőhelye táj, a tájai evangélikus templom, szintén nagyon fontos vallásturisztikai érték, és természetesen ne hagyjuk ki a református értékeket sem, azok közül talán az egyik zászlós hajó, az a Gönci Károli Biblia kiállítás, illetve a Vizsói templom, ami nagyon szorosan kapcsolódik a Vizsói Bibliának a létrejöttéhez.
És végezetül ön, mint tanszékvezető, mit vár ettől a képzéstől, tehát hogy mit tudnak majd hozzáadni ön szerint ezek a szakemberek a saját szakterületükhöz?
Sok egyházi vezetővel beszélgettem az elmúlt 3 évben, mióta jobban elmélyedtem a vallásturizmus témakörben, És igazából a velük való beszélgetéseknek az eszenciája során a vallásturizmus úgy nyer értelmet számomra, hogy a vallásturizmus a hit átadásának eszköze professzionális eszközökkel, professzionális módszerekkel. Már maga egyébként, hogy vallásturizmus, az is egy kicsit ilyen kétarcú kifejezés, hiszen a vallás az inkább a spirituális vonal, míg a turizmus az a sokkal inkább egy profánabb, egy gazdasági tevékenységet jelző kifejezés. Tehát én úgy érzem, hogy a mi küldetésünk és az oktatásunknak talán a legfontosabb küldetése az, hogy a hit átadásának lehessenek ezek a hallgatók majd az eszközei, úgyhogy hozzá szereznek egy professzionális tudást. Másrészt pedig nagyon szeretném, hogyha a hallgatóink már most a tanulmányaik során szorosabb kapcsolatba kerülnének egymással, és amikor elvégezték ezt a képzést, akkor ez a kapcsolati háló a későbbiekben is megmaradna, és a cél az, hogy hatékonyan tudják majd egymást segíteni abban a munkában, ami a termékfejlesztést, a hitátadásnak a professzionális megnyilvánulását jelenti.
Most pedig három hallgatót kérdezünk, akik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vallásturisztikai szakirányú továbbképzésén tanulnak.
Kovács Erzsébet vagyok Debrecenből, a Református Egyetemi Templomnak vagyok a házi asszonya, gyakorlatilag a mindenese az idegenvezetéstől a portásig és a rendezvényszervezésen át.
Én Dezső Kinga Julianna vagyok, szintén Debrecenből. Én félállásban dolgozom ugyanott, ahol a kolléganőm, a Debreceni Református Egyetemi Templomban, és én kulturális referensként működöm, elsősorban a kulturális rendezvények szervezésében segítkezem.
Dévai Boglárka vagyok, és Budapestről jöttem a Szálmalkszalézi Technikumból. Angolt tanítok, mert a szakmai angolt, de alapvetően történelem és angol szakon végeztem. Ahol tanítok, ez egy nagyon különleges intézmény, mert 18 éven felülieket is tanítunk, illetve 14 éves kortól is már vannak gyermekeink, úgyhogy ott van turisztika szakirány. Úgyhogy ezért is vagyok itt.
Valamennyien itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre jártok vallásturisztikai szakirányú továbbképzésre, de a bemutatkozásból kiderült, hogy mindannyiotoknak úgymond ez tényleg továbbképzés, mert a szakmában dolgoztok. Mégis mi indított benneteket arra, hogy belevágjatok ebbe a képzésbe, úgy összességében mit vártok ettől?
Én amikor kijött tavasszal ez a hír, hogy indul ez a képzés, onnantól fogva foglalkoztatott ez a gondolat, hogy használt vehessem a jelenlegi munkámban, és amit itt kaptam az első fél évben is, az is olyan, hogy teljesen más szemszögből viszonyulok a munkámhoz, és úgy érzem, hogy ezáltal hatékonyabban is tudom végezni.
Én szakmámat tekintve történész vagyok, ebből szereztem doktori fokozatot, és főként egyháztörténettel foglalkozom, ez volt a kutatási területem, református egyháztörténettel, és mivel ebben is dolgozom, félig mentig, így egy nagyon jó kiegészítőnek éreztem meg a történelmet egy nagyon jó alapnak a vallásturisztikai képzéshez, és akkor ez nagyon jól kiegészíti ez a képzés.
Engem az intézmény igazgató úr keresett meg ezzel a kéréssel, hogy lenne kedvem elvégezni ezt a képzést, hogy ezzel is erősítsem a turisztika szakirányt, illetve a képzést az intézményünkbe.
Két fél évről van szó, tehát tulajdonképpen nem egy túl hosszú képzés. Mégis mennyire érzitek ezt most az első fél év vizsgaidőszakában beszélgetünk gyakorlatorientáltnak?
A kirándulásokkal, illetve az, hogy olyan kulturális attrakcióknak a gyakorló szakembereivel sikerült megszervezni ezeket az előadásokat, tehát ezek a gyakorlati tapasztalatok, ezek a lehető leghasznosabbak, illetve a kapcsolatrendszer, amit most így első fél év után látok.
Abszolút tudok csatlakozni az előttem szóló kolléganőhöz. Azok az előadások, amiket meghallgatunk, azok afelé terelnek minket, hogy majd a gyakorlatban ezt kiválóan tudjuk alkalmazni, amit megtanulunk.
Én is várom még a második fél évbe, hogy hova jutunk el. Ebbe a fél évbe is eljutottunk egy-két helyszínre, Rita tanárnő segítségével, úgyhogy továbbra is várjuk a következő fél évben, hogy milyen helyszíneket tudunk megnézni, és gyakorlatban miket tudunk majd alkalmazni.
Most itt az első fél évben melyik voltak azok a tárgyak, amik mondjuk így személy szerint titeket úgy jobban megszólított, vagy jobban a saját munkátokhoz közel érzitek?
Nekem az emberközpontú gazdaság, az nekem nagyon. illetve a vallásturizmus, mint szakmai tárgy.
Nekem sokkal inkább azok a tárgyak, amelyek közel állnak a történelemhez szakmámból kifolyólag, így a vallásturizmus, a vallásföldrajz, vallástörténet, ezek azok, amik nagyon kapcsolódnak a szakmámhoz, és nyilván a gazdasági tárgyak, meg a pénzügyi tárgyak azok, amelyek inkább nehézséget okoztak.
Szintén csatlakoznék, mint némi történelem tudással rendelkező, ebben a tárgyban is dolgoztam, vagy tanítottam. Úgyhogy nekem is inkább a vallásföldrajz, ezt nagyon érdekesnek találom, de mint kitekintés a gazdasági tárgyak is megfogtak. Ilyeneket még nem tanultam, úgyhogy a Laura nővér tantárgya kifejezetten ez az emberközpontú gazdaság nagyon pozitívan hatott a szemléletemre is.
Hogy látjátok, hogy a vallásturizmus területén mennyire van lehetőségetek továbbképzéseken, fórumokon részt venni, éltek-e ezzel? Tehát gondolok itt, hogy gondolom az Zarándok Akadémiáról is hallottatok.
A Zarándok Akadémián Molnár András tartott nekünk előadást, az egyik legjobb előadásunk volt, itt bólogatnak a többiek, és hogy tényleg fantasztikus volt. Illetve volt vallásturisztikai konferencia, ahol volt szerencsém részt venni, és ott tényleg a gyakorlókkal találkozni. És ez sokat jelent nagyon.
Igen, én is a Debrecenben megszervezett vallásturisztikai konferencián tudtam részt venni, vagy némely részeibe belehallgatni, és azok azért nagyon érdekesek voltak számunkra, mert tényleg olyan szakmai előadásokat hallhattunk, amelyeket tovább tudunk vinni, meg mi is tudunk majd alkalmazni a későbbiekben.
Sajnos nekem még nem volt lehetőségem ilyen konferencia részt venni, de nagyon-nagyon szívesen mennék.
Ez a képzés itt most indult ebben a fél évben, ti vagytok úgymond az első fecskék. Ha röviden mindhármatoknak ajánlani kéne valakinek ezt a képzést, meghívni valakit erre a képzésre, akkor azt röviden hogyan tennétek? Miért érdemes ide járni?
Azért, mert teljesen más megközelítést ad ennek a szakmának.
Szerintem, ha valakit érdekel maga a vallás, akár csak saját személyes hitéből kifolyólag, vagy csak a kulturális része, már akkor is szerintem nagyon megéri, hogy elkezdje ezt a szakot, mert tényleg tud kapcsolódni azokhoz a kulturális és szellemi örökségekhez, amelyek körülvesznek minket, akár a szakrális terek, akár bármilyen más történelmi és kulturális hagyaték szintjén.
Én azt hiszem, hogy az iskolánkban járó turisztikai technikusoknak tudnám ezt ajánlani tovább tanulás céljából mindenképpen. Nálunk idegenvezetőket képeznek, úgyhogy azt hiszem, hogy nekik ez maximálisan egy újabb lehetőség a továbbtanulásra. És azt hiszem, hogy ez a élethosszig tartó tanulásnak is lehet a része, és szerintem aki nyitott ezekre a tudásokra, annak mindenkinek ajánlom, mert nagyon jó újra tanulni és beülni egy kicsit a padba.
Köszönöm szépen nektek, és akkor sikeres vizsgát kívánok! Kovács Erzsébetet, a Debreceni Református Egyetemi Templom házi asszonyát, Dezső Kinga Juliannát, a Debreceni Református Egyetemi Templom kulturális referensét és Dévai Boglárkát, egy budapesti középiskola angol nyelvtanárát hallották, akik az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem vallásturisztikai szakirányú továbbképzésén tanulnak.
A ProAgria 2024. évi gazdasági szakmai díjakat és egy posztumusz díszpolgári címet adományozott Eger megyei jogú város önkormányzata és a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara a nagyadózóknak rendezett ünnepségen Egerben. Wagner Ákos polgármester a város gazdasági helyzetét és a térségben betöltött szerepét mutatta be. A vállalkozókhoz fordulva úgy fogalmazott: szövetséget ajánlok és kérek önöktől, hozzátette. Az önkormányzat és a vállalatok közötti kapcsolatokon változtatni szeretne. Az együttműködés a cél. Egerben 2024-ben 7,7 milliárd forint adóbevétel folyt be. Az adóbevétel 80%-át az iparűzési adó, 16,8%-át az építményadó, 3,8%-át pedig az idegenforgalmi adó teszi ki. A ProAgria gazdasági szakmai díjakról File Sándort, a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkárát kérdezzük.
Kik kaphatnak ProAgria gazdasági szakmai díjat?
2008-ban alapítottuk ezt a díjat közösen Eger megyei jogúváros önkormányzatával. A közös cél az az volt, hogy az egri megyei jogúvárosi önkormányzat és a kamara, mint gazdasági önkormányzat közösen ismerje el azt a nagy léptékű és egy város életében meghatározó mértékű munkát, amit egy adott vállalkozás és ahhoz kapcsolódóan nyilván annak cégvezetője végez. Úgyhogy azok a vállalkozások kerülnek itt évről évre díjazásra, akik tényleg meghatározó jellegű alaptevékenységet, tehát vállalkozói tevékenységet, és nyilván ehhez kapcsolódóan társadalmi tevékenységet is végeznek. Én gondolok akár az oktatásra, a szakképzésre, de akár a civil vagy a sportélet támogatására. Tehát aki ilyen komplex mértékben beépült már évtizedes múltra visszatekintően a város életében, azoknak a munkáját ismeri el a két önkormányzata együttműködése.
És idén kik voltak a díjazottak?
Itt két fontos vállalkozás, az Eger Tej Kft., illetve az Unicornis Hotel. Mind a két szereplőre igaz az, amit elmondtunk, hogy évtizedes múltra visszatekintően vannak jelen a város életében. Foglalkoztatóként is meghatározó a szerepük. Gazdasági tevékenységük is meghatározó a saját ágazatukban, akár az élelmiszeripart, akár a turizmus vendéglátást érintem, és társadalmi szerepük és beágyazottságuk is nagy. Úgyhogy nagy örömmel vettük azt, hogy a kamara kezdeményezésére egyértelmű és egységes igennel fogadta az önkormányzat a felterjesztést.
Kóca Imre úr pedig posztumusz díszpolgári címet kapott. Ő neki Eger gazdaságában milyen szerepe volt?
Én azt gondolom, hogy ezzel egy nagy tartozását tudta le a Eger városa is, és a gazdasági közösség, a kamara is, hiszen Kóca úr, ahogy el is hangzott a méltatásában, évtizedeken keresztül meghatározó szerepe volt a város iparának kiépülésében, olyan alapiparágaknak a megteremtésében, ami ma akár foglalkoztatást, akár pedig adóerő tekintetében a legmeghatározóbb a városban, és ez nem más, mint a feldolgozóipar. Tehát a feldolgozóipar azon belül is a pneumatika gyártás meghonosítása, nyugat-európai technológiák, sok-sok évtizedre való visszamenőleg idehozása a városban, ez mind-mind az ő nevéhez fűződik. Én azt gondolom, hogy ha végignéztünk a sorokon, azok a gazdasági szereplők, akik ismerték Kóca urat, egyöntetűen bólogattak neve hallatán. Jó helyre került ez a díj. Nagyon örülünk neki, hogyha utólag is, de el tudtuk ismerni munkásságát.
ProAgria gazdasági szakmai díjban részesült Ötvös Imre, az Eger Tej Tejipari Kft. Ügyvezetője, akit a díjátadó után kérdeztünk.
Természetesen Eger Tej. Gratulálok a ProAgria gazdasági szakmai díjhoz önnek. Mi az Eger Tejnek a titka, hogy ilyen régóta kapható és minőségben kaphatók a termékei?
Gyakorlatilag az, hogy mi saját tulajdonosok által gyártott termékeket dolgozunk fel. Azok a beszállítók, akiknek a tejeit mi feldolgozzuk, azok is tulajdonosok a cégbe, és kiváló extra minőségű terméket adnak át a cégnek, tehát nagyon jó az alapanyag minősítésünk is.
Az elmúlt 30 évben hogyan alakult át a termékkínálat?
Hát gyakorlatilag kibővült, 70 féle terméket gyártunk per pillanat. Hát ez annak idején 30 éve elmúlt tavaly nyáron, hogy a céget én egy ilyen KFC keretén belül kivásároltam. Azóta gyakorlatilag, hát ez meg háromszorozódott. Annó még akkor ugye a tej, tejföld, túró, kakaó, ez volt a főter csapás irány, hát most már különféle joghurtok, ízesített termékek, zsírtartalmú szendvics, krém, szendvics, túró, ehhez hasonlók jöttek hozzá, meg a kiszerelési szortimentum az nagyba változott, tehát itt a 100 gram túl 5 kilós kiszerelésig vannak a termékek, amik különféle egységekhez így kerülnek kiszállításra az igény alapján.
Az árbevételük hogyan alakult az előző években, években?
Hát 7,5 vagy 7 millió közelében van a múlt évi árbevétel eredményünk, még az utolsó számot nem tudom, mert a decembernek a lekönyvelése még folyamatban van, illetve hát el van már gyakorlatilag készítve, de még vannak olyan elszámolások, ami nem tökéletes, vagy még nem végleges, de olyan 7 milliárdot fog közelíteni az árbevétel.
Az egertej termékeit természetesen a mintaboltokban meg tudjuk vásárolni, ezen kívül hol találkozhatunk még a termékekkel, vagy hol nem?
Hát gyakorlatilag Egerbe, meg a környéken, Borsod megyébe és Heves megye, Nógrád megye, Budapesten is van néhány üzletünk, ahova szállítunk. Egyedül a bevásárló központok azok, akik elzárkoznak a mi termékeinktől.
Ennek mi az oka?
Hát tulajdonképpen az, hogy mivel mi természetes alapanyagból gyártjuk a termékeinket, semmiféle kiegészítő, állományjavító, stabilizáló szereket nem használunk, valamivel drágább a termékünk. De ez csak ilyen 1-2 forinttal, mint a többi gyártóé, mondjuk akik nagyobb mértékben gyártanak, meg országos szintű ellátást produkálnak, és nem hajlandók megvásárolni tőlünk ezt a terméket. Meg országos ellátásra ugye nem is vagyunk képesek, mert mi egy ilyen 20-30 ezer liter tejet dolgozunk fel naponta, de az egri bevásárlóközpontokat ellátnánk, hogyha kötnének velünk szerződést. Legalább ott lenne a termékünk. Mert az egriek keresik egyébként, mert az egri tejfölnek nem nagyon van vetélytársa a piacon. Meg van még egy-két termékünk, például a kefír is, a miénk az valódi kefír.
Viszont az iskolákban és az óvodákban ott vannak az iskolatejprogramon keresztül, kikkel vannak kapcsolatban?
Gyakorlatilag itt minden tankerülettel kapcsolatban vagyunk, itt Heves megyében, meg Nógrádban, Borsodban is, ha jól tudom, ott is van egy-két iskola. 58 ezer gyereket látunk el. Óvodások, meg iskolások, gyerekek ezek a... Ez is csökkent az utóbbi időben, mert 3 évvel ezelőtt még 5 napig szállítottuk a tejet iskolákba, most már csak 3 nap visszavette a agrárminiszter, körülbelül ilyen 5 milliárdos támogatást kellene biztosítani a iskolák felé, hogy meg tudják vásárolni ezeket a termékeket zökkenőmentesen, de ezt a kormányzat pénzügyminiszter meg a mezőgazdasági minisztérium még nem produkált.
És végül miben erősíti meg önt és csapatát ez a díj? Mit jelent ön számára ez az elismerés?
Hát az én számomra már tényleg olyan elismerés, hogy közel 80 éves vagyok, és hogy eljutottam idáig, remélem, hogy majd az utódaim azok jobban fogják kihasználni ezt a elkövetkezendő éveket, mert az én időm már úgy néz ki, hogy nem sokáig fog tartani. Úgy, mint tejüzemi vezető, mert mert itt van velem az unokám is, most végzi a egyetemen a szervezés és marketing szakot. Remélem, hogy majd ő átveszi tőlem.
Akkor lesz kinek átadni a stafétát?
Igen, a fiam is ott van, ő már 50 éves, de ő nem végzett olyan iskolába, nem járt, ahol megtanultak, tárgó volna vele a kommunikációs lehetőségeket, úgyhogy ezzel a készséggel nem úgy rendelkezik, mint ahogy én szeretném. Azokat a munkákat, amiket el kell végezni, a különféle javításokat, munkaerő biztosítás, vagyonvédelem, ezeket ő ellátja. Most is be van adva 3 pályázatunk, 450 millió forint, ha jól emlékszem a pontos számra, ez technológiai fejlesztés, napelem, meg van még egy légtechnikának a biztosítás az üzemen belül, meg van egy termékfejlesztési pályázatunk a Debreceni Egyetemmel közös fejlesztésben, ez is több mint 400 milliós nagyságrendű, tehát 850 milliós pályázatunk van most. A termékfejlesztés az el van bírálva, tehát az már folyik. A másik 3 az márciusra ígérték, hogy körülbelül pályázat el lesz bírálva. Olyan terméke kísérletek vannak, a Debreceni Egyetem végzi a kísérleteket, hogy mi elég nagy mennyiségű túrót gyártunk, és a túrógyártás mellékterméke a savó. Valamikor már kísérleteztünk vele, ilyen Fauna néven került forgalomba, már abban az időben, amikor én ide kerültem 40 évvel ezelőtt a gyárba, de nem értünk el vele olyan eredményeket, mint amit szerettünk volna. Most ennek a kísérletezése folyik, tehát olyan termékekkel dúsítva, amik az egészséges táplálkozást gyakorlatilag mint egy étel kiegészítő gyártmányokba előforduló nyomelemek, meg vitaminok, stb. Veldúsítva kerülne majd ez forgalomba. Most van kidolgozás alatt, már kóstoltunk belőle néhány terméket, és még lehet, hogy sikerülni fog.
A Hotel Unicorniszt és éttermet üzemeltető Székely Sas Kft. Ügyvezetője Oprabódi Sándor is Pro Agria gazdasági szakmai díjban részesült.
2014-ben sikerült újra életet lehelni a szállodába, 5 évig zárva volt, és akkor régi álmam volt ez nekem, hogy a Hotel Unicornis újra üzemeljen, és ez 2004-ben valósult meg.
És milyen célkitűzésekkel indították újra? Mi a profilja, ha így lehet fogalmazni ennek a szállodának?
A cégnek a profilja ugye nem a wellness részleg, mert ugye a belvárosban sosem a wellnessért jönnek, hanem a belváros közelsége miatt. Ugye 2-3 perccel van minden nevezetesség a városban.
Kik látogatják az önök szállodáját? A belföldiek, külföldiek inkább?
Nyáron 80%-ban külföldiek, ősztől tavaszig belföldiek.
És körülbelül mennyi, tehát munkavállalójuk van a szállodaipari munkavállalók képzésében, önök hogy tudnak részt venni?
Ugye 40 fő főállású alkalmazottunk van, és egy olyan 10-15 fő alkalmi munkavállaló. A kamarában vagyunk a duális partnerei, akik a diákokat is foglalkoztatunk.
Külföldieket is említett, külföldiek közül mely országból érkeznek önökhöz a legtöbben?
Legfőképpen Lengyelországból, Romániából, Szlovákiából, csehek.
És gondolom visszajelzéseket is kérnek, kapnak a szálló vendégektől. Mi, hogyan jellemzik az önök szállodáját?
Hát minden vendég azt mondja, hogy nagyon tetszik nekik. Hiányolják ugye a wellness részleget, de a belvárosban sajnos nincsen már helyünk, hogy fejlesszük a wellness részlegünket, ezért az Egri termálfürdővel vagyunk kapcsolatban, és fürdőbelépőket biztosítunk a vendégeknek.
Az újranyitás óta hogyan alakultak a vendégészakák száma, milyen növekedés figyelhető meg önöknél?
Ugye, mint említettem, 2014-ben nyitottuk, ez folyamatosan felívelésben van, volt ugye a Covid, ott egy kis mélyrepülésben voltunk, de azóta folyamatosan fejlesszük, hogy ki 100%-os legyen.
Ez a díj, ez miben erősíti meg önt, illetve a csapatát?
Ez abban erősít meg, hogy folytassuk a diákoknak a tovább tanulását, és akkor munkát is tudjunk nekik biztosítani.
És végül ön szerint mi kell ahhoz, hogy valaki jó vendéglátós legyen, egy diákból igazi jó vendéglátós, akár éttermi vezető, vagy munkás, vagy szállodában jó szakember legyen?
Hát mindenképpen a kitartás, szeresse a szakmáját, mert hogyha nem szereti, akkor ez meg van lőve.
Az Abád-Szalóki Egy Csepp Tiszató Csokoládé Manufaktúra képviseletében Szabó Istvánnal, a márka kitalálójával beszélgetünk. Itt beszélgetünk is új szálláson egy gasztronómiai versenyen, itt is különleges finomságokat találunk. Melyik a legkülönlegesebb csokiuk, talán a sulyomkrémmel töltött?
Gyakorlatilag ezért jöttünk létre annak idején. Tehát ez volt az első, ez az úgynevezett szerelem gyerek, hiszen mikor elindultam 2014-ben ennek a kísérletezésében, akkor egyértelmű volt, hogy én a tisztató csokoládéját, bombonyát szeretném elkészíteni, és ehhez viszont valami echte tisztatavit kellett találni, és hát így jött természetesen a sulyom, ami egy tisztatóban élő vízi növény, védett növény, tehát nem is egyszerű ennek a begyűjtése, feldolgozása, a feldolgozásában is különböző stációkat jártunk be a kísérlet folyamán, míg eljutottunk a ma is használatos technológiáig. Nagyon fontos elmondani talán, hogy a sulyom önmagában is egy gluténmentes növény, illetve a termése, a benne lévő magja is. Mi kialakítottuk azt a technológiát, hogy nem használunk tejszármazékot az előállításhoz, tehát gyakorlatilag laktóz és tejmentes a termék, illetve mi most már nem adunk hozzá cukrot sem, tehát hozzáadott cukrot sem tartalmaz, nincs benne állati eredetű, semmilyen anyag, így egy vegán termékről is beszélhetünk, vagyis természetes, mint amilyen a tisztató maga.
A nyáron volt szerencsém a Tiszatavon hajókázni, és ugye a súlymot is tudtunk szedni, és biztattak, hogy bontsuk ki, és kóstoljuk meg, de igazából mondjam azt, hogy ennek nincs egy olyan karakteres íze.
Ez így igaz, és ez adta a nehézséget gyakorlatilag annak idején is, hogy miképpen lehetne ezt úgy belevarázsolni valamibe, bármiben, mert a csokoládé akkor még nem is volt képbe, hogy ott érzékelhető lehessen ennek a növény, az íze, illetve a termésnek, a magnak az íze. A kísérletek folyamán ugye különböző stációkon mentünk át, még nem eljutottunk oda, hogy nézzük meg, hogy mi van akkor, mivel hogy a termés önmagában minden részletében fogyasztható, tehát emberi fogyasztásra alkalmas, hogy akkor nem bontjuk ki a magot külön, hanem magával a héj részével együtt próbáljuk felhasználni, és ezt vágy be, hiszen így egy sokkal előteljesebb ízhatású anyagot tudunk kivonni gyakorlatilag ebből a növényi termésből, ami egyik oldalról fanyar, a másik oldalon kesernyés, de visszaüt benne ez a bizonyos gesztenyés ízhatás is, tehát gyakorlatilag ezzel tudtuk elérni, hogy karakteresebb íz jött. De még az, hogy karakteresebb, túl karakteres is, vagyis keresni kellett hozzá egy olyan vívőanyagot, ami önmagában is bizonyos karakterjelekkel, vagy jegyekkel bír, és így jött az étcsokoládé. Gyakorlatilag jelen pillanatban minden olyan már talán kialakított, vagy meglévő termékhez tudjuk beházasítani ezt a kivonatot, ami önmagában is kesernyés ízhatású. Nem véletlenül, hogy a tegnapi nappal elkészült az egy csepp tiszatom fekete kincs elnevezésű sörének ötödik verziója, ami mind az öt sulyommal is ízesített. Nagyon népszerűek a fogyasztók körében, valamint gyakorlatilag tudtuk hasznosítani olyan más termékekben is, mint a Jászlóskörúti vármegye tortája, mentes tortában, ahol különböző részízekben tudtok beletenni. Készítünk belőle alkoholos kivonatot, ez egy párlat, ugye? És így van benne alkoholos sülyom kivonat, van benne normál sülyom kivonat, van benne hidegen sajtolt sülyom magkrém, illetve van benne még sülyom virágpor is. Tehát egy nagyon különleges összetett íz.
És ezt mennyire lehet gépesíteni, vagy inkább kézi technikával készítik ezeket a finomságokat?
Teljesen kézi technikával készül minden. Sokszor jönnek hozzám a kis manufaktúránkba, hogy szeretnének bekukkantani a műhelybe. Semmi akadálya, természetesen ez lehetséges. És hogy akkor a gépeket azt másik helyiségben tartom. De miről gondolják, hogy itt gépek vannak? Hát mert hát azért a csokoládét, igen, a gép én vagyok. Úgyhogy gyakorlatilag egy csokoládé temperálónk van, ami elektromos meghajtású, de azon kívül minden kézi készítésű. A csomagolástól kezdve a bombonok előkészítése, sőt ugye a bombonokhoz használatos ízesítő alapanyagokat is mi készítjük.
És említette az étcsokoládét, hány százalékos étcsokoládé ez?
Ez egy 70 százalékos étcsokoládé, Spanyolországban gyártják. Kereskedelmi, kiskereskedelmi forgalomban ez nem kapható. Kifejezetten cukrászati termékek előállításához kísérletezték ki. Aromás, nagyon könnyen olvasztható, jól temperálható. Sok cukrász kollega ajánlotta, bár ők általában soha nem bombonokhoz használták, hanem sütemények készítésére. Más a temperálási hőmérséklete, de egy kísérletezés folyamán ki lehet ezt alakítani, és mi most már 10. éve ezt használjuk.
Talán ez a legkelendőbb, legismertebb a termékeik közül?
Ez így igaz. Kijöttünk mi már sokfajta ízzel. Ugye ez az egy csepp, ez úgy kezdett terjedni. Először a szomszéd települések körében, hiszen én mindig azt mondom, hogy mindenkinek van egy cseppje. Csak azt fel kellene fedezni, hogy mi az, mert akkor mindenkinek lehetne egy csepp bombonja is, és így történt, hogy például Tiszadeh településen levendulát termesztenek, az ő bombonjaikban levendula krém van. De például itt vagyunk Kisújszálláson, ugye Kisújszálláson mit termesztenek? Rizst. Feladta a leckét, hogy a rizst hogyan lehet egy bombon töltelékébe belevarázsolni, de meg lehet tenni, és egy csepp Kumánia néven kihoztuk már ezt a bombont is. Ezzel puffasztott rizs karamellizálva, és egy vanília krémbe belekeverve, és így Kisújszállásnak is van bombonja. Jelen pillanatban 16 egy csepp van úgy összességében az országban. Például a legtávolabbi talán Szarvaskő település, ahol csipkebogyóba utaznak, és ott a csipkebogyókrém, mert töltjük a bombonokat. Ha itt a pulton szét tetszik nézni, akkor látható a különböző ízű szalon bombonok. Gyakorlatilag ezekhez a legtöbb esetben ezeknek az egycseppeknek a tapasztalatait használjuk föl, és az alapján készítjük a bombonokat, a szalonbombonokat. Az egycsepp és település elnevezésű bombonok csak kifejezetten az adott település megrendelésére, kérésére készülnek. Nem vettük át a település neveket, ugye nem is egyszerű hozzájutni a névhasználathoz, de magát az ízt, azt használjuk.
Nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy itt tényleg nagyon sok finomság el kelljen, úgy látom, hogy vannak is érdeklődők.
Én is úgy látom, köszönöm szépen, további szép napot.
Köszönöm szépen.
Szabó Istvánt, az Egycsepp Tiszató Csokoládé Manufaktúra tulajdonosát hallották.
Műsorunk a rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió.